prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntjük a hallgatókat! Műsorunk első részében kötvénypiaci tendenciákat tekintünk át, milyen hozamok érhetőek el, akár állampapírban, akár vállalati kötvényinstrumentumokban, hogy néznek ki régiós szempontból a fontosabb piacok, illetve a kontinensünkön, milyen lehetőségek vannak, akár euró alapú befektetésekre. Műsorunk második részében tematikus ESG-hetünk keretében az Autovalis csoport fenntarthatósági stratégiájáról fogunk beszélgetni.
Ez még mindig a prémium kategória.
Mai első témánk alapvetően a hazai, régiós és az európai kötvénypiacokhoz kapcsolódik. Itt van velünk a stúdióban Kalapos Csaba, az SPB Private Banking igazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
A hét az bővelkedett aktualitásokban. A hazai jegybank tovább folytatta a kamatcsökkentési sorozatot, 6,5%-ra csökkent az irányadó ráta, és hát ezzel párhuzamosan, vagy kicsit késleltetve bár, de az AKK is bejelentette, hogy csökkenti több egyébként népszerű lakossági állampapírnak a kamatfizetési kondícióit. Hogyan látjátok most a jelenlegi helyzetet a hazai kötvénypiacon? Mi az, amit a befektetők szeretnek, kedvelnek, és milyen mozgásokra lehet számítani?
Ugye egy 25 bázispontos kamatcsökkentést láttunk az MNB részéről, ezzel párhuzamosan már, ha jól emlékszem, akkor a MÁ+-nak, a fix MÁP-nak, illetve talán a kincstári takarékjegynek a kamatszintjét vágták vissza egy 25 bázisponttal, tehát most már ilyen 5,75 és 6,25% közötti kamatokat lehet ezekkel a népszerű forintos lakossági termékekkel elérni. Mi magunk részéről egyébként viszonylag kis pozíciókkal rendelkezünk ezen termékek vonatkozásában, mi inkább a klasszik, hosszabb futamidejű magyar állampapírok kapcsán rendelkezünk jelentősebb érdekeltséggel. Itt a 32, 38, 41, 51-es lejáratokban látunk fantáziát. Tehát egyfajta paradigmaváltást látunk, vagy egyfajta piaci irányváltást, amit a befektetők részéről is érdemes lehet lekövetni. Tehát azt gondoljuk, hogy ez a fajta kamatvadászat, ami jellemezte az elmúlt másfél-két évet, az véget ért. Érdemes lehet egyébként a hosszabb futamidők irányába elmenni a befektetőknek. Hál' Istennek a magyar állampapírpiac erre vonatkozóan jó néhány alternatívát kínál számunkra. Hosszabb futamidők esetében 6-6,5% közötti hozamokat el lehet érni lejáratig tartva a befektetéseket. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy nem is kell feltétlenül lejáratig való tartásban gondolkodni ezeknek a befektetőknek. Itt a következő egy kötőjel két éves időtávon bőven két személyű árfolyam potenciállal is rendelkeznek ezek a termékek, hogyha beemeljük őket a portfólióba. Tehát kifejezetten egy jó lehetőséget látunk most a hosszabb futamidői papírok kapcsán.
Néhány alkalommal közeledett már az idei évben a forint-euró kurzus a 400 forintos, akár lélektaninak is nevezhető szinthez, és most megint viszonylag a közelében manőverezik. Aki esetleg nem csak forintban szeretne gondolkozni a megtakarításai között, annak milyen alternatívák állnak rendelkezésre? Egyáltalán ti hogyan gondolkoztok a portfóliók kapcsán, hogyha deviza diverzifikációról van szó?
Nálunk alapvetően egyébként az indulásunk óta dominálnak a nem forintos befektetések. Jelen pillanatban talán egy picivel jobban felül vannak súlyozva a dolláros elemek a portfólióban az euróhoz képest, de ez folyamatosan dinamikusan változhat. Azt gondoljuk, hogy érdemes lehet a portfóliók nagyobb részét nem forintban befektetni, legyen szó akár a kötvény, akár a részvénypiacokról. Egy jóval szélesebb palettát tudunk ezzel elérni, és én azt gondolom, hogy a hozamok is jóval versenyképesebbek a hazai hozamokhoz képest. Azt lehet mondani, hogy azért sajnos viszonylag kevés a hazai vállalat választotta a forrásszerzésnek azon formáját, hogy kötvényeket bocsássanak ki. Ha igen, akkor is itt a legnagyobb szereplőkre, OTP-n, MOL-ra érdemes gondolnunk, és ők is elsősorban euró vagy dollár alapon választották a forrásszerzésnek ezen formáját. Kötvény oldalon elsősorban most a jó minősítésű, likvid, másodpiaccal rendelkező régiós állampapírokban látunk fantáziát, itt tőlünk keletre, illetve akár nyugatra is találunk jó alternatívát. Az egyik kedvencünk lett az utóbbi időszakban a román állampapírpiac, tehát ugye a román tőkepiac egy nagyon komoly fejlődésen ment, és várhatóan megy is majd keresztül a következő időszakban. Energetikailag is egyre inkább függetlenednek a fekete-tengeri olaj- és gázmező beruházások kapcsán. Várható egy felminősítés, és ugye most a magyar évvel, ha jól emlékszem, megegyező illetve talán az egyik minősítőnél egy fokozattal alacsonyabb, de még mindig befektetési ajánlott besorolással rendelkező állampapírpiacról van szó. Mondjuk dollár alapon 2033-as lejáratú kötvényük van 7% fölötti kuponnal, 6-6,5%-os évesített lejárati hozammal elérhetőek ezek a kötvények. De ha ennél hosszabb futamidőben is tudunk gondolkozni, 2051-53-as lejáratok esetében dollárban majd, hogy nem 7%-os évesített hozamot is el tudunk érni egy román állampapírral. De hogyha egy picit ettől északabbra menjünk, akkor a lengyel piacon is látunk dollárban 5% fölötti hozamot lengyel állampapírral, ugye egy A-minősítésű, vagy A-minuszos minősítésű piac. Beszélünk. Az osztrák piac lett egy másik kedvencünk. 2020-ban kibocsájtott az osztrák állam egy 100 éves hátralévő futamidővel rendelkező papírt. Az akkori negatív kamatkörnyezetnek megfelelően ez névérték fölötti, jól emlékszem, 130-140%-os másodpiaci árfolyammal is forgott. Majd nyilván az LKB kamat emeléseinek hatására, tehát a hozamok emelkedésének köszönhetően ez harmadolta magát, 40-45% körüli árfolyamon megvásárolható még a jelenlegi másodpiaci kereskedésben. Mi azt gondoljuk, hogy itt nem feltétlenül a kamatban, hanem a jövőbeni árfolyam emelkedés kapcsán látunk egy komoly lehetőséget. Alapvetően egyébként a francia kötvénykibocsátásokban szintén a hosszabb futamidőt követjük. 2060-as lejáratú 4%-os névleges kuponnal rendelkező kötvény az egyik kedvencünk. Ez kicsivel a névérték fölött forog, tehát valahol egy ilyen 3,5-4%-os évesített hozammal még mindig el lehet ezt a kötvényt érni. Franciaország mellett a másik kedvenc az ügyfelek esetében euró alapon a holland állampapírpiac. Hollandiában 2054-es lejáratú kötvényt látunk 3% körüli évesített hozammal. Mind a kettőnek az érdekessége, mind a holland, mind a franciának, hogy ezekben az elmúlt két évben egy jelentősebb árfolyam leértékelődés történt, 40-50%-os mértékben estek ezeknek a kötvényeknek a másodpiaci árfolyamai. Tehát a kamatozás mellett azt gondolom, hogy itt is fontos tényező lesz az, hogy egy jelentősebb, akár kétszámjegyű árfolyam emelkedési lehetőséget kínálnak ezek a befektetők számára. Tehát mindezeket érdemes lehet egy diversifikált portfólióba beemelni egy befektetőnek.
Állampapírokról beszéltél most elsődlegesen. Hogyan látjátok az ehhez kapcsolódó akár gazdasági kockázatokat, vagy lehetőségeket, ugye arra utaltál, hogy például a román gazdaság egy elég szép pályát írt le az elmúlt években, és ugye a tőkepiac is jelentősen tudott fejlődni. Van-e esetleg olyan specifikus tényező ezekben az országokban, amire különösen érdemes odafigyelni?
Románia kapcsán azért érdemes lehet egy picit a politikai és a gazdasági vetületet is megemlíteni. Politikailag egyértelműen látszik egy stabilitás Románia kapcsán, gazdaságilag is én azt gondolom, hogy kifejezetten stabilnak lehet őket nevezni. Előbb-utóbb mi számítanánk azért egy felminősítésre is a román piac kapcsán, tehát összességében igyekszünk ezeket aktívan követni, és nem csak Románia vonatkozásában. Ha már megemlítettem, akkor egyébként a lengyel piac esetében is azt látjuk, hogy a régióban mind gazdaság, mind akár katonailag is ez a lengyel-román tengely meg fog erősödni. Ugye ők azért most az EU-s pénzek kapcsán is azt gondolom a kedvelt oldalra kerültek, tehát látszik azt, hogy a GDP közel 10%-os arányában érkeznek hozzájuk. Az EU-s pénzek ezek mind arra utalnak, hogy rövid középtávon érdemes lehet ezekkel foglalkoznunk.
Például Romániában ott ugye jelentős olaj- és gázkitermelő mezők vannak, és ezeket egyre jobban hasznosítják. Ugyanez a hagyományos olajipar finomító szegmens az Lengyelországban is adott, viszont azt láthattuk az elmúlt időszakban, hogy az olajárak azok jelentős csökkenésnek indultak. Mennyire számítotok arra, hogy ez egy tartós trend lehet? Egyáltalán mennyire preferáljátok akár, hogyha vállalati kötvényeket nézegettek ezt a szektort?
Az utóbbi időszakban azt kell, hogy mondjam, hogy a vállalati kötvényeknek a mennyisége azért érdemben csökkent az ügyfeleink portfóliójában. Elsősorban nem az olajipar volt az, ami a számunkra kedvelt szektor volt. Románia kapcsán gondolkodtunk egyébként vállalati kibocsátású értékpapírok portfólióba beemelésén, de úgy voltunk vele, hogy nem feltétlenül van még olyan hosszú track recordja ezeknek a papíroknak, ami miatt kockázati szempontból jónak gondoltuk volna a portfólióba emelni őket. Maradtunk inkább a likvidebb és egész szép hozammal rendelkező állampapírpiacnál. Ha vállalati kötvénypiacról beszélünk, akkor azt mondanám, hogy sokkal inkább a hazai vagy a nyugat-európai vállalatoknak a kötvényeire fókuszálunk. Euróban elsősorban a banki vagy pénzügyi vállalatoknak a kötvényeit fókuszálunk. Ugye ez az a szektor, ami azért az élen jár a különböző kötvénypiaci termékeknek a kibocsátásában. Itt az egyik nagy kedvencünk a holland Rabobank bankcsoportnak egy 6,5%-os éves kamatozással rendelkező kötvénye. Ez alapvetően egy hosszú örökjáradék típusú kötvény, de ez egy jelentős leértékelődésen ment keresztül az elmúlt két évben a hozamok emelkedésének okán. Névérték alatti árfolyamon lehetett megvásárolni, azóta azért egy 15-20%-os profitot tudott valaki zsebre rakni, hogyha ebbe a piaci mélypontok kapcsán 2022. októberében sikerült beszállnia, de még mindig azt gondoljuk, hogy ebben lehet fantázia. Dollár alapon pedig a Nokia kötvény, tehát ez egy régi klasszikus nagy név, sok mindennel foglalkozott ez a vállalat, most már ez a Nokia, ez nem az a vállalat, mint amit akár a 90-es évek vagy 2000-es évek elején ismertünk. Ugye most mondjuk felhő alapú szolgáltatásokkal, mindenféle egyéb IT tevékenységgel foglalkozó vállalat, de rendkívül stabil, egyébként egy befektetésre ajánlott minősítésre rendelkező papír, 2039-es lejárat mellett még mindig 6,5-7%-os évesített hozamokat el lehet érni egy Nokia kötvénnyel, tehát kifejezetten inkább egyedi célpontokra igyekszünk fókuszálni. Ebben segítségünkre van az SPB-nek a Scoring névre hallgató elemzési rendszere, amelyet kvantitatív alapokon a Bloombergből elérhető mérlegadatok alapján készítünk, plusz 10-10 közötti pontszámmal látjuk el a kibocsátókat az elemzésünk kapcsán. Négy nagy szempontrendszer számos mutatója alapján vizsgáljuk, és abszolút értében, mivel minél nagyobb pontszámot kap egy vállalat, annál inkább érdemesnek látjuk a kötvényeit a portfólió való beemelésre.
Konkrét hozamot, elérhető hozamszinteket említettél, akár ezekkel az egyedi vállalati instrumentumokkal, akár pedig állampapírok kapcsán. Vannak-e még olyan lehetőségek, ahol akár kétszámjegyű hozam is elérhető euróban vagy dollárban? Gondolom ezek inkább egzotikusabb vagy kockázatosabb kötvények lehetnek, de egyáltalán van-e most ilyen a palettátokon?
Fix kamatozás tekintetében azt gondolom, hogy most gyakorlatilag a high yield oldalon a befektetésre nem ajánlott junk bond kategóriában lehet ilyeneket találni. Mi ezekkel kevésbé foglalkozunk. Viszont azért kétszámjegyű hozam elvárás az nem feltétlenül egy ördögtől való elvárás még a jelenlegi piaci környezetben, amelynek egy része nyilván az 5-6%-os fix kamatozásból fakad, egy másik része pedig egy jövőbeni árfolyam emelkedési potenciál, hogyha azt várjuk, hogy a jegybankok, a világ nagy jegybankjai lekövetve ezt a piaci irányváltást vagy paradigmaváltást tovább folytatják a kamatcsökkentési ciklust, akkor ez beépülhet a kötvények másodpiaci árfolyamába, felértékelheti ezeket a kötvényeket, és én azt gondolom, hogy a kamatozásból és az árfolyamból ezért bőven egy kétszámjegyű, akár 10-15%-os hozamot is el tud érni egy befektető ezekkel a papírokkal.
Mennyire figyelitek ezeknek a kötvényeknek a likviditását, az mennyire fontos szempont, hiszen az is szóba került, hogy nem feltétlenül szeretnétek ezeket lejáratig tartani, hogyha úgy alakulnak a piaci folyamatok, és itt ugye a kupon fizetés mellett még egy jelentősebb árfolyam nyereség is képződik, akkor értelemszerűen eljött ez a pont, ahol realizáljátok ezeket a nyerességeket.
Így van, ezeket a kötvényeket jellemzően egy TBS számlának megfelelő 3-5 éves, vagy akár ennél egy picit rövidebb 1-3 éves befektetési időhorizonton gondoljuk a portfóliókban tartani, tehát emiatt kiemelten fontos az, hogy legyen likvid másodpiac ezeknek a kötvényeknek. Emiatt bármennyire is vonzó lehet egy-egy kötvénynek a kamatszintje, elsődleges kibocsátásban nem nagyon szeretünk részt venni kötvénypiaci bevezetésekben. Szeretjük megnézni azt, hogy milyen egy track recordja egy adott vállalati kötvénynek, milyen likvid másodpiaca van. Emiatt azért nagyon alacsony 1-2 millió eurós vagy dolláros kibocsátású papírokban nem is szeretünk belevásárolni. Legyen legalább egy minimum 2-300 millió euró vagy dollárnyi kibocsátás és kint lévő mennyisége egy-egy papírnak, és akkor azt gondolom, hogy érdemes lehet ezzel foglalkozni. Tehát az egyik fő szempont egyébként a scoring kapcsán a kötvényeknek a kibocsátott, illetve a kint lévő mennyisége.
Az, hogy most várhatóan majd a prémium infláció követő állampapírokból, részben ugye a kamatfizetés miatt, részben pedig az esetleges visszaváltások miatt elég sok plusz szabad befektetésre váró megtakarítási összeg halmozódhat fel. Ez mennyire befolyásolja itt a következő időszakban a stratégiátokat?
alapvetően mi abba az irányba navigáljuk a befektetési portfóliókat, hogy érdemes lehet ezeket a kamatból származó jövedelmeket újra befektetni, akár forintos, egyéb más hosszabb futamidejű állampapírokba, leginkább egyébként az euró vagy dollár denominációt ajánljuk nekik, és minél hosszabb futamidő irányába igyekszünk őket terelni, illetve a részvényportfóliók kapcsán is azért van egyfajta stratégiaváltásunk. Körülbelül egy 20%-os súlyt tesznek ki a tőzsdei termékek a feleink portfóliójában, amely kapcsán egyébként nem feltétlenül beszélnék teljes szektorszintű túlértékeltségről, azt lehet látni, hogy bizonyos szektorok egyébként túlértékeltek, vagy nagyon sokat emelkedtek. Ez leginkább a technológia szektor kapcsán lehet elmondani, és mi azt gondoljuk, hogy ebből érdemes lehet alulsúlyozni ezeket az értékpapírokat, vagy a portfólióban ezeket 30-50%-kal csökkenteni, és inkább a fix kamatozású, hosszabb futamidejű kötvények befektetni ezeket a felszabaduló pénzeket.
3/4 év már eltelt lényegében az idei évből. Volt-e valami olyan esemény idén, akár szabályozói oldalról, adózási szempontból, amit ki tudnál emelni, ami hatott az ügyfelek portfólióira?
Évelejével gyakorlatilag megszűnt USA és Magyarország közötti 70-es évek vége óta létező kettős adóztatást kizáró egyezmény. Ez alapjaiban kellett, hogy befolyásolja a dolláros amerikai vállalatok kötvényeibe, vagy részvényeibe fektető befektetőknek az életét. Ugye ez elsősorban a részvények osztalékára és a kötvények kamatfizetésére vonatkozott, egy plusz 30%-os adóteher rakódott ezen befektetőknek a hozamára adó vonatkozásában, és ezt még akár a TBS, tehát tartó befektetési számlán tartott kötvények esetében is meg kell, hogy fizessék az ügyfelek. Emiatt érdemes lehetett átalakítani ezeket az ügyfélportfóliókat. Nem kellett feltétlenül a dollártól, mint devizától teljesen elbúcsúzni a befektetőknek. Azt volt érdemes megnézni, hogy melyek azok, amelyek amerikai kibocsátású termékek voltak, azokat minél jobban leépíteni a portfólióban, és a nem amerikai vállalatok által kibocsátott dolláros kötvényeket, vagy akár dolláros állampapírokat is érdemes lehetett beemelni a portfólióba. Tehát mondjuk egy magyar állam, amely szintén rendelkezik dolláros kötvényekkel, annak ellenére, hogy ez dollár denomináció és USS-i sinkóddal rendelkezik, nem tartozik az adóügyi egyezmény megszűnése hatája alá, magyarul nem kell plusz 30%-os adót fizetni az általa fizetett kamatokból.
Érdemes tehát továbbra is odafigyelni az állampapír és vállalati kötvénypiacra. Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, Kalapos Csaba, az SPB Private Banking igazgatója volt a vendégünk.
Köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.
Ez még mindig a prémium kategória.